Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntektől vasárnapig tartják Rómában a családoknak, gyermekeknek, nagyszülőknek és időseknek szentelt nagy jubileumi találkozót, melynek kiemelkedő eseménye a 14. Leó pápa által bemutatandó vasárnapi szentmise. Magyarországról is kiutazott egy több mint 30 fős küldöttség. Marton Zsolt váci megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnöke vezetésével. Több mint 60 ezer hívet várnak Rómába a három eseménydús napra, melyeken közös imádságra, gondolkodása és ünneplése nyílik sok-sok lehetőség. A részvevők 120 országból érkeznek minden kontinensről. A Parajdi sóbánya utolsó megmentett szárnyát, a telekdiágat is elérte a korontpatakvize, ezzel gyakorlatilag a teljes létesítmény működésképtelenné vált. A bejáratot lezárták, a mentést hivatalosan feladták. A döntés hatására elszabadultak az indulatok, a helyiek az utcára vonultak, tiltakozások kezdődtek a bánya kapuja előtt. A közösség úgy érzi, cserben hagyták őket, és nem csak a víz vitt el a bányát, hanem az elmaradt döntések, a késlekedő beavatkozások és a felelősség hárítása is. Sebestyén József, a bányafejlesztési igazgatója lemondott. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy a számlaszámukon átutalással, Parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. Miközben az országos figyelem a Parajdi sóbányánál kialakult vészhelyzetre irányul, Háromszéken egy másik súlyos természeti probléma alakult ki. Napok óta tartó intenzív esőzések miatt 9 településen öntött ki a víz, több száz embert kellett kitelepíteni, és több száz hektár földterület került víz alá. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagyborosnyóra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Donald Trump amerikai választási győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom, de az európaiak álmát Brüsszel elrabolta, kisiklatta az európaiak jövőjét, álom helyett rémálmot kaptak, fogalmazott a miniszterelnök Budapesten a Szépek Hungary 2025-ös rendezvényen tartott nyitó beszédében. Az Alapjogokért Központ által szervezett tanácskozáson Orbán Viktor azt mondta, ha a patrióták győznek a következő időszak választásain, megkezdődhet Brüsszel visszavétele. Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket, büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre, ez a patrióta terv, jelentette ki a kormányfő. A világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének titulált konferenciára 600 külföldi vendéget várnak 2 nap alatt. Orbán Viktor hivatalában fogadta Robert Ficót, Szlovákia kormányfőjét, aki a Szépek Hungary rendezvényre érkezett Magyarországra, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalás legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonságának kérdése volt. Robert Fico korábban Magyarországgal együtt kifogásolta az Európai Bizottság tervét, miszerint 2027 végéig uniós szinten leállítják az orosz földgáz importját. Orbán Viktor később hivatalában fogadta Andrej Babis, Csehország korábbi miniszterelnökét, a csehországi ANO párt vezetőjét is. Az ANO a Fidesz testvért pártja, a Patrióták Európai Párt családjában az októberben esedékes csehországi parlamenti választások legnagyobb esélyese. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogy Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó vertikális gázfolyosó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Kifejtette, Közép-Európában sajnos jelentősen leromlott az energiaellátás helyzete. Elhangzott, Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával. Az előzetes adatok szerint áprilisban 5323 gyermek született és 9565-en haltak meg, közölte a KSH az MT-vel. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 14, a házasságkötéseké 5,4, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött. Sosem született még ilyen kevés baba egyetlen hónapban az országban, mint most áprilisban. 11 nemzet 300 katonája részvételével rendezték meg a Fireblade 2025 több nemzeti helikopter harcászati gyakorlatot Pápán. 5 nemzet, Ausztria, Magyarország, Svájc, Szerbia és Szlovákia 20 repülőeszköz biztosított, valamint Szlovénia és Belgium is hozzájárult a gyakorlathoz. Ukrajna bojkottálja a budapesti Cselgáncs világbajnokságot, ennek oka, hogy a Sportági Világszövetség engedélyezte a belaruszoknak az állami szimbólumok újbóli használatát, írta meg az MT. Végül az időjárásról. A folytatásban gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a hajnali órákban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Ma ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Krisztus mennybe menetelének jelentőségét az ünnep utrenyéjének 8. ódája így énekli meg. Az egykor elbukott természetünk az angyalok fölé került, s minden képzeletet felülmúló módon isteni trónra ült. Vagyis a mennybe menetel saját emberi természetünk megdicsőülése is. Mi következik ebből számunkra? A következő fél óra remélhetően közelebb segíti önöket a válaszhoz. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Urunk mennybe menetelét ünnepeljük. Az eseményről az apostolok cselekedeteinek könyvében részletesen ír Szent Lukács apostol. Miközben az apostolok feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, akik arra szólítják fel őket, hogy ne nézzék mozdulatlanul az eget, hanem életüket és tanúságtételüket táplálják azzal a bizonyossággal, hogy Jézus ugyanúgy eljön ismét, mint ahogy szemük láttára a mennybe szállt. Ezt a felszólítást szemünk előtt tartva hallgassuk meg a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektorának, Dobos András atyának az elmélkedését.
Minden búcsú nehéz, minden elválás fájdalmas, legalábbis akkor, ha szerettük azt, akitől búcsúznunk kell. De még ha a sors csak egy pár órára is hozott minket össze valakivel, aki iránt fölébredt bennünk a szimpátia, ha csak egyetlen beszélgetés erejéig ismertünk meg valakit, akivel közös hurokat tudtunk megpendíteni, már akkor is egyfajta fájdalmas kérdés foghat el bennünket, amikor kezet rázunk. Vajon látom-e valaha őt az életben? Hogy ne lenne fájdalmas a búcsú akkor, ha valaki olyan távozik, akit szívből szerettünk, akivel együtt éltünk? Emberi szemmel ilyen fájdalmasnak látszik Jézus mennybe menetele is. Egyik sztihiránk egyházi éneklünk meg is énekli. Midőn az apostolok látták, hogy te felhőkön a mennyekbe emelkedtél, siránkozni kezdtek utánad, életadó Krisztus, és szívük keserűségében zokogva kiáltottak: Uralkodó, ne hagyj el minket árván! Valójában, ha az evangéliumot olvassuk, akkor egész más jelenet rajzolódik ki előttünk. Az apostolok nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Így számol be az eseményekről Szent Lukács. Ünnepünk tropárja visszatérő éneke is így énekli meg az eseményt. Örömöt szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését. Ha egy pillanatra talán el is fogta a tanítványok szívét a szomorúság, nagy örömmel tértek vissza az olajfák hegyéről. Ha ez így van, akkor csak azért lehet, mert szó sincs itt valóságos elválásról. Amikor Jézus felemelkedett a mennybe, nem valami ismeretlen helyre távozott. Ha akkor lett volna helikopter vagy repülő, hiába eredtek volna a tanítványok a nyomába, úgysem találták volna meg. Mert ez a fölemelkedés nem egy másik helyre történt, hanem egy másik dimenzióba. S tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézus nincsen már időhöz és térhez kötve. De, és éppen ez a csodálatos, nem csak őt nem kötik a földi világ törvényei, hanem azokat sem, akik szeretik, akiket úgymond a földön hagyott. Nekik sincs már szükségük arra, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy hallják a hangját ahhoz, hogy vele legyenek. A mennybe menettel így válik Jézus diadalává a fizikai világ fölött, és nem csak az ő diadala ez, hanem mindazoké, akik követik őt. Jézus a Szentlélek által kiemeli a földi világ törvényei közül azokat, akiket szeret, mert a Szentlélek jelenvalóvá egészen valóságossá teszi Jézust a benne hívőknek, akárhol és akármikor. Jézus jelen van életünkben, ha imádkozunk, mert a Szentlélek imádkozik bennünk. Jelen van, ha az evangéliumot olvassuk, mert az nem halott betű, hanem élő szó. Jelen van, ha a szeretet cselekedeteivel fordulunk testvéreink felé, mert megígérte, ha egy valamit a legkisebbek közül egynek is tesztek, velem teszitek. Jelen van egész valóságosan, ha mi keresztények összegyűlünk az ő nevében, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Minden imában, minden szentség ünneplésében, de különösen akkor, amikor a szent liturgiára gyűlünk egybe, jelenléte annyira erős, hogy még testét és vérét is adja nekünk. És ki tudja, hány és hány titokzatos módon van még jelen életünkben. Akkor is, ha nem érezzük, mert mindez nem érzelmek kérdése, nem attól függ, érzem-e, hogy velem van. Megígérte. Az a rendkívüli helyzet áll tehát elő, hogy Jézus föltámadása után valamilyen módon távozás nélkül velünk marad, ahogy egy másik énekünk fogalmaz. Ezért nem szomorkodtak az apostolok. A mennybe menetel számukra nem törés volt, hanem egyedül annak a jele, hogy a föltámadott Jézus megdicsőült. Sokak számára ismerős lehet a Quo Vadis című regény és a belőle készült filmes adaptációk sora. Péter apostol utolsó napjainak emlékét beszéli el, annak alapján, ami ránk maradt a szent hagyomány révén. Amikor Neró császár elrendelte a keresztények üldözését, Péter apostolt, aki akkor Rómában tartózkodott, a helyi keresztény közösség kérve kérte, hogy meneküljön. Ki tudja miért, a közösség unszolására, vagy mert benne magában is felébredt a félelem, Péter útra kelt. De alig, hogy kiért a déli városkapun, szembe jött vele az úton Jézus. És ekkor hangzott el a híres mondat, ami latinul így szól, Domine, quo vadis? Uram, hová megy? Jézus válasza pedig, megyek, hogy újra keresztre feszítsenek Rómában. És Péternek elég volt ez a rövid felelet, hogy megértse, neki nem az a dolga, hogy meneküljön, hogy más városokban is hirdesse még az evangéliumot, az bízza nyugodtan a Szentlélekre, majd talál ő embert. Hanem az a dolga, hogy visszamenjen Rómába, és megmutassa, mennyire szereti Jézust. Nem kerülheti el figyelmünket egy mozzanat. Amikor Péter találkozik Jézussal a városkapun kívül, nem azon lepődik meg, hogy látja őt. Hiszen Jézus neki a mennybe menettel után is mindennapos valóság maradt. Ha látta őt, ha nem, Jézusnál senkit közelebb nem érzett magához. Amit furcsállott, nem az volt, hogy Jézus megy az úton, hanem hogy nem egy irányba mennek, hogy szembe megy vele. Ez tűnt fel, ebből értette meg, hogy ő nem mert soha más irányba, mint mestere. Hát ezért nem szomorú a mennybe menetel, mert nem Jézustól kellett búcsút mondaniuk az apostoloknak, és nekünk sem azon kell bánkódnunk, hogy olyan korban élünk, amikor Jézus nem jár közöttünk a földön. Az, amitől búcsút mondunk, nem más, mint a földi világ fizikai törvényei, melyek már nem kötnek bennünket, ha Jézussal akarunk lenni. Jó, ha megkérdezem magamtól időről időre. Most mi ad nekem örömöt? Mi ad nekem közelséget Jézussal? Az egyéni ima, a közösségi istentisztelet, segítség másokon, a Szentírás olvasása? Abban a biztos tudatban, hogy Jézus velem van akkor is, ha nem érezném, mindig kereshetem, mi ad nekem mégis nagyobb közelséget, hogy abban el tudjak mélyülni, s tudjak úgy élni, hogy mások is lássák. Számomra Jézus egészen valóságosan jelen van az életben.
A Jelenések könyvének elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös zárómondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Pünkösd várásunk részeként szeretnénk hallgatóink figyelmébe ajánlani Szent János apostol könyvének üzenetét. János apostol Patmos szigetén, feltehetőleg a 90-es évek végén, nehéz történelmi időben kapja az isteni kijelentést, hogy írja le látomását. A korábban elszórtan jelentkező keresztény üldözések Domitianus császár uralma alatt általánosak és rendszeresek lettek. Így került János apostol is számüzetésbe Patmos szigetére, ahol megírta a Jelenések könyvét, amely körlevélként jutott el Kis-Ázsia 7 gyülekezetébe. A gyülekezetek elég régóta fennálltak már ahhoz, hogy más és más lelki állapot alakulhasson ki bennük, a teljes odaszántságtól a megfáradásig. A 7 levél külön a 7 gyülekezethez íródott, de az üzenet az egész egyháznak szól, mind a mai napig. Számunkra Obágy László kertvárosi parókus, teológiai tanár hozza jelen időbe Szent János apostol prófétai szavait.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Kézbesítő postásként ajánlom elmélkedésre, pünkösdi készület gyanánt, a Jelenések könyve 7 levelét. Az efezusi egyházon az első szeretet hiányát kéri számon a levél. Ha összevetjük egy első találkozás, egy első készfogás, egy bimbózó rügyből virágba boruló szerelem élményét, és egy évtizedek múltán unalomba fulladó, páros magányba burkolódzó házasság fájdalmát, megsejthetjük, mit jelent ez a kifejezés a hit, az istenkeresés, a Krisztusban elrejtett élet felől nézve. Ha az első szeretet bűvölete hiányzik, egy pap, egy hívő közösség életéből, fásultsága nem csak szürkeségbe, megszokottságba, akár hitetlenségbe is torkolhat. A lélek azt mondja, térj vissza az első szeretethez, hitben, házasságban, családban, egyházban. A szmirnai egyháznak írt levél, a szenvedésben, a megpróbáltatásban, az üldözöttségben is kitartó hűségre bíztat. Mintha nem látnánk az orrunknál tovább, sem a keresztény testvéreinkkel szembeni, a világ számos pontján folyamatosan tapasztalható konkrét fizikai erőszak, sem az európai ördögi ravassággal kiagyalt ideológiai üldözés, nem igazán éri el az ingerküszöbünket. Így nem is tudatosodik bennünk eléggé, pedig kiáltóan, és a jövő veszélyeit tekintve egyre inkább fontos. A lélek hűségre hív. A pergamoni egyház levele a bálványimádást ostorozza. Nem lehet két úrnak szolgálni. Korunk egyháza a megkülönböztetés adományát kell kérje. Erre szólítja a lélek, hogy felismerje és leleplezze azokat a szándékokat, amelyek az igaz tanítást a vallási humanizmus állarcában konkolyozzák. A tiatirai egyház levelében súlyos erkölcsi problémákkal szembesülünk. Hiába valók a tettek, a cselekvő aktivitás, ha megtűrik maguk között az erkölcstelenséget. Az életvezetés keretei a hitből fakadjanak. A lélek erkölcsös életre, egyúttal egymás iránti felelősségre, őszinte tettetés alakoskodás nélküli szeretetre hív. A szárdeszi egyház levele Krisztus második eljövetelére figyelmeztet és éberséget kér. Korunk kultúrája álmosító, altató, tudatosan immanens szinten navigáló közeg. A lélek intenzív figyelemre, a mennyei Jeruzsálem a végső beteljesedés vonzásában valósuló eszkatológikus éberségre hív. A filadelfiai egyház levelében a misszióra utaló nyitott ajtó ragadja meg a figyelmünket. A misszió a hit túlcsordulása, a keresztény létből fakadó szent kötelesség, ad intra és ad extra, befelé és kifelé egyaránt. A mindeneket összemosó, nagybetűssé félremagyarázott tolerancia korában sem feledhetjük, az egyház léte lényegileg missziós lét. Erre is figyelmeztet a lélek. A laodiceai egyház levelében olvasható az ismert mondat a hideg vagy meleg helyett a langyos létről. Laodicea gazdag, s gazdagságára büszke város volt. A figyelmeztetés háttere, hogy a hívek a jólét következtében ellanyhultak. Gazdaságkornak nevezett éránkhoz, anyagiakkal sokat, talán túl sokat is bíbelődő egyházunkhoz szól az intés. De egyúttal a misztikus mélységig vonz a szó. A hét levél legszebb sora. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg velem. Én vele, ő velem. Ez találkozás. Ez misztika. Erre hív a lélek. Van egy szó, amely minden levélben megismétlődik. Győztes. A lélek üzenetében ez is benne foglaltatik. A feltámadt, a győztes Krisztus életében részesedtünk. Szilárd reményünk hát, hogy vele s általa gyöngeségeinkben, veszteségeinkben, kudarcainkban, vereségeinkben is bizonyosan győztesek vagyunk. A hét egyház, Efezus, Szmirna, Pergamon, Tiatira, Szárdesz, Filadelfia, Laodicea, mi vagyunk. Én személyesen, az egyházközségem, az egyházmegyén, magyar egyházam, egyházunk. Nekem, nekünk szól a hét levél üzenete, itt és most, 2024 pünkösdjének e nyitott szívű várakozásában. Halljuk meg hát, mit mond a lélek az egyházaknak.
Mi a magasságbeli
Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába. Mózes korától kezdve húsvét után 7 héttel tartották a hetek ünnepét, amelyet hellenista hatásra ógörögül Pentékoszténak 50-nek neveztek. Nyelvünk számos más nyelv között ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét. Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első termést felajánlották Istennek, de később, s Jézus korában már bizonyos, hogy új értelemmel gazdagodott. A törvényadás és a Sínai hegyen kötött szövetség ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek tartalmát gazdagítja. A törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem az őt befogadó emberek szívébe is. A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az 50. napot. Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, amelyet keleten és nyugaton egyaránt ünnepeltek. A görögkatolikus egyház pünkösdhöz kapcsolódó hagyományairól hallgassuk meg Telenkóni dr. Szabó Irén muzeológust.
A pünkösd a húsvéti ünnepkörnek a lezárása. A húsvét, mint változó ünnep, húsvét vasárnaptól számított 50. nap a pünkösd, a görög pentekosztész 50 szóból származik. Amikor véget ér a húsvét, egy új időszak kezdődik. A bőjt időszak lezárásával egy felszabadult, vidámabb, mindenben inkább a bőséget és a természet fokozatos megújulását követő ünnepek és szokások jönnek. Nem véletlen, hogy a néphagyományban zöld farsangnak is nevezik ezt az időszakot, mert éppen az a jellemzője kicsit, mint a farsangnak ez a bőség, és felszabadulnak a szórakozási lehetőségek és alkalmak, ugyanakkor már minden zöld, a természet megújul, és pünkösd ünnepe maga a liturgikus vonatkozások mellett a néphagyományban nagyon sok minden erre utal, a természetnek erre a megújulására. Maga a zsidó hagyomány, amiben gyökerezik a pünkösd ünnepünk is, ezt állja elénk, hogy a termésért való hálaadás, a zsenge bemutatása, és valahogy a magyar néphagyományban, és különösen a görögkatolikus néphagyományban ez nagyon szépen kifejeződik, hiszen pünkösd vasárnapján a görögkatolikus templomokat zöldággal díszítik. A zöld, mint a Szentlélek, a megújító és újjáélesztő Szentléleknek a megjelenítése van a templomunkban. Különböző zöld ágakat, sokfelé a hásfát, a tölgyfa ágát vágják le és viszik, a nyírfa ágakat viszik be a templomba. De nem csak zöld ágakat, amivel az ikonosztáz díszítik, a templom padsorait díszítik föl, vagy a templom bejáratát, hanem nagyon sokfelé szokásban volt, hogy a templom körüli területnek, vagy a temetők vagy egy meghatározott egyházi földnek a füvet lekaszálták, és ezzel a fűvel felszórták a templom padlóját. Például itt Sátoraljóújhelyben sást vágtak, ugye vizenyős területek voltak, és ezzel hintették be a templom padlóját, mint egy megelevenítve és megmutatva, hogy könnyebb legyen átélni a Szentlélek megújító erejét és jelenlétét. Maga ugye a Szentlélek eljövetelének az ünnepe a pünkösd, és ezt nagyon nehéz kézzel foghatóvá tenni a karácsonyt vagy a húsvétot, sokkal könnyebb tetten érni akár a népszokásokban is. A Szentlélek ilyen formában nehezebben fogható meg és tud megmutatkozni, de talán éppen ezért is sokkal jelentősebbnek mondható ez a népszokás, mert éppen a lényegre mutat rá, hogy a mindenhol jelenlévő elevenítő Szentlélek mi az, amiben megfogható, hát a rügy fakadásában, a levelek zöldelésében és a növekedésében, vagy a virágok kibontakozásában, hiszen gyakran ilyenkor virágzik az akác, vagy a bodza, vagy a pünkösdi rózsa, és ezt is beviszik, és ezzel feldíszítik a templomot. Sokfelé szentelményként tekintenek ezekre a pünköstkor templomba bevitt zöld ágakra, virágokra, és a lakásaikba is elviszik az emberek. Ma már talán a lakásoknak a zöld ággal díszítése kevésbé szokásos a templomaimban, görögkatolikus templomokban máig él ez a szokás, de még 50-60 évvel ezelőtt jellemző volt Rakacán, Baskón, saját házukat az emberek földíszítették zöld ággal. Tehát ez az egyik legjellemzőbb és legfontosabb mozzanata a pünkösdhez kapcsolódó szokásoknak, de hogy mennyire a húsvéthoz kötődik a pünkösd és annak egyfajta lezárása, és hogy mennyire egységben van ebben az ünnepben a teremtett világ egésze, amiben nem csak az élők, hanem a holtak is részei. Ilyenkor pünkösdöt megelőző szombaton a görögkatolikus egyházban a halottakról emlékezünk meg. A nagybőjti időszakban, húsvétot megelőző nagybőjti időszakban 4 halottak szombatja van, és az 5. halottak szombatja az éppen a pünkösd vasárnap előtti szombaton van. Ilyenkor emlékeznek meg a családok és a közösségek az elhunytjaikról, tehát nagyon szépen a világ teljessége, ugye eljön a Szentlélek és mindent egyesít és megelevenít, nem csak az élőket, hanem az eltávozottakat is itt tudhatjuk magunk között, ilyenkor rájuk is emlékezünk. Tehát ebben a liturgikus egységben és ünneplésben az egyház ezt a teljességet tudta megőrizni, és ez máig része ugye a görög katolikus liturgikus életünknek és szokásrendünknek is.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Műsorunkban áttekintjük a kárpátaljai magyarság jelenével kapcsolatos kérdéseket, és foglalkozunk még a munkácsi Római Katolikus Egyházmegye legújabb kiadványával is. Elsőként Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Nemrég ünnepeltük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalakulásának a 36. évfordulóját. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Kárpátaljai Magyarságnak a legitim érdekvédelmi szervezete, amely hosszas tevékenység során mindig bátran kiállt és kiáll a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelméért. Akkor tisztában vagyunk a veszélyekkel is, és ez a kiállás és bátorság mindig kellő körültekintéssel és kellő megfontoltsággal jár együtt. Hiszen a politika elsősorban a felelősségünk szól arról, hogy felelősen képviseljük az érdekeket, és ne sodorjuk veszélybe közösségünket. Nem csak az elmúlt választásokon való eredmények miatt vagyunk legitim érdekvédelmi szervezet, amely fel van hatalmazva arra, hogy a kárpátai magyarság érdekeit védelmezze, hanem amiatt is, hogy tulajdonképpen egyedüliként Ukrajnában a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség a háborús viszonyok és a nehézségek ellenére is működőképes szervezet, amely betartja a saját szabályait és megteszi azt, amit ilyen körülmények között lehet és kell. Ezt mutatják az alapszervezetekben lezajló gyűléseink is, ahol a középszintű elnökök beszámolója szerint és a sajtó beszámolója szerint jelentős az érdeklődés a tagság iránt, tagság részéről, és szinte minden községben, vagy minden községben le fogjuk bújni ezeket a gyűléseket, mint ahogy összehívásra kerül, mint ahogy mindig is történt a történelmünk folyamán a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség közgyűlése is, ahol meg tudjuk vitatni az aktuális kérdéseket. Teljesen nyilvánvaló az, hogy ezeken a gyűléseken jelenleg a legfontosabb kérdés az, hogy a béke kérdése. Sajnos a béke létrehozása, a békekötés, a tűzszünet az nem lesz egy gyors és egyszerű folyamat. Nem lesz egy gyors és egyszerű folyamat, és ez nagyon nagy kár, és nagyon sok veszélyt rejt magával, hiszen tudjuk, hogy az egész Ukrajna a kárpátai magyarság túlélésének egyik legfontosabb záloga az, hogy minél erőbb tűzszünet, kötesség, és teremtődjön meg a béke, és azokat a konfliktusokat, amelyek vannak, azokat békés úton, diplomáciai úton kell rendezni. Ez a Kárpátai Magyarság véleménye, és azt hiszem, hogy az országunk lakosságának a többségének is a véleménye. Látjuk az is, hogy a világ közvéleménye is tulajdonképpen két táborba oszlik. Az egyik az a tábor az, amely békét kíván, másik pedig azt, hogy folytatódjon a háború, és győzni kell ebben a háborúban. Persze ezt emberi logika felmérni nem tudja azt, hogy hogyan képzelik el a győzelmet, amikor atomhatalmak állnak szemben egymással, és azt tudjuk, ezt mondják a tudósok, ezt mondja a józanész is, hogy egy atomháború végzetes következéssel járna az egész bolygóra. Emiatt szeretném aláhúzni azt, hogy a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség továbbra is megfontoltan kívánja képviselni a kárpátai magyarságnak az érdekeit. A mai választmányi ülésünkön Ferenc Viktória is be fog számolni, európarlamenti képviselő, és hát látszik a jelenlegi viszonyok között is, hogy az Európai Unió is válságban van, mint hogy az egész világ. Azonban szeretném megköszönni neki a tevékenységét, hiszen neki sem volt könnyű, nem volt olyan politikai tapasztalata, azonban igyekszik és megfelelőképpen képviseli a kárpátai magyarságnak a érdekeit is az Európai Parlamentben. Az Európai Parlamentben a legfontosabb kérdés jelenleg, egyik legfontosabb kérdés az Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozása, ahol a tárgyalásoknak meg kell kezdődnie. Ukrajna kötelességet vállalt arra, hogy a tárgyalások megindítása előtt egy munkatervet nyújt be, ahol föl lesz sorolva az, hogy hogyan próbálja orvosolni a Ukrajnán belül nemzeti kisebbségeknek a jogait. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség véleményemben tiszta. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség nem kér se többet, sem kevesebbet, mint a korábbi szerzett jogaiknak a renoválását, visszaállítani azt a helyzetet, ami az 1992-es ukrán nemzetiségi törvény alapján beállott, tehát azokat a jogokat, amelyek 1992-ben Ukrajna függetlenség válása után a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség élvezett. A Kárpátai Magyarság véleményét támogatja a magyar kormány is. Az ukrán kormányzat előállt egy ilyen munkatervvel, aminek az első variánsához a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség is hozzáfűzte a saját véleményét. Ezt megküldtük az illetékes szerveknek. Azonban hivatalosan a végleges variánst, amit megküldtek, vagy még nem küldtek meg az európai intézményeknek, nem kaptuk meg, bár annak a tartalmát ismerjük, vagy azt a részét, ami az utolsó variánsa volt, az utolsó tervezet. Ha megkapjuk, meg közé tesszük, akkor még előttük áll az a munka, hogy ezt is véleményeznünk kell. A másik ilyen kérdés, ami felvetődik, ez a választásoknak a kérdése. Ugye itt szintén megoszlik a közvélemény Ukrajnában is, és Ukrajna partnerei között is, hogy mi lesz a választásokkal. A kérdés vitatott, ugye a választási jogi törvény szerint hadi állapot idején választásokat tartani nem lehet. Tehát május 9-e után a parlament dönthet arról, hogy ezt a hadi állapotot megszünteti, és akkor megnyílik az út a választások előtt, vagy pedig meghosszabbítja, a állapotot, akkor a választásokra nem kerül sor. Másik ilyen fontos kérdés, ami napirenden szerepel, ez az oktatásnak a kérdése. Miért fontos az oktatás? A életet nem lehet áthelyezni egy más időpontra. Hogyha háborús is a helyzet, a gyerekek, a fiatalság, ő neki most kell élnie, és most kell megkapni azt a tudást, amely biztosítja számára azt, hogy helyt álljon az életben, illetve a közösség számára, hogy átadjuk nyelvünket, kultúránkat a következő nemzedéknek. Rendkívül nehéz körülmények között zajlik ez a dolog is jelenleg vidékünkön, azonban nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy iskoláink, felsőoktatási intézményeink, középfokú intézményeink továbbra is működjenek. A magyar illetékes szervekkel együttműködve létrehoztunk egy irodát, amely figyeli a magyarországi és az Európai Uniós pályázatokat, és megpróbál tájékoztatni és segítséget nyújtani azoknak a szervezeteknek, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, akik pályázni kívánnak. A pályázatok során a múltban is jelentős sikereket ért el a Kárpátaljai Magyarság és a KMKS, és két példát mondjuk ezzel kapcsolatban végül is fölépült a európai pénzből a Jánosi hulladéklerakó, illetve jelentősen bővült és szépült a tiszacsomai emlékpark is, és még számos kisebb-nagyobb pályázatot tudtunk támogatni. Most, hogy ugye Ukrajna lassan is, de közelít az Európai Unióhoz, ezeknek a pályázati lehetőségek meg fognak növekedni, emiatt részben tájékozódni kell, részben pedig felkészülni arra, különböző problémák megoldására tudjunk forrásokat találni. Ne csüggedjünk. Reménykedj, most már korábban azt láttuk a világpolitikában, hogy nagyon kevesen beszélnek a békéről, hiszen tulajdonképpen a Szentatyát és Orbán Viktor miniszterelnököt kivéve nagyon kevesen, nagyon kevés vezető fejezte ki békevágyát. Most azonban ez a kérdés már igen erőteljesebben napirenden van, és reméljük azt, hogy az idén még ezt sikerül véghez vinni, és akkor végre béke lesz, és az élet visszatérhet, hanem is hamar a normális kerékvágásba. Az emberiségre, Európára, Ukrajnára, Kárpátaljára, Kárpátaljai Magyarságra jelenleg a legnagyobb veszélyt kétségtelenül a háború jelenti. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség számos olyan feladatot próbál meg ellátni, amely elősegíti közösségünknek a megmaradását. Alapítói vagyunk a főiskolának, amelynek az épületében jelenleg vagyunk, és kétségtelen az a főiskola, ez a felsőoktatási intézmény, amelynek nem csak oktatási szerepe van, hanem kulturális és tudományos is, egyik legfontosabb intézmény. A főiskola benne van az első 10 legjobb magánintézményben Ukrajnában, és lehetőség nyílik arra is majd az elkövetkezőkben, hogy megkapja az egyetemi státuszt. Rendkívül fontos a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jótékonysági alapítványnak a működése. Egy 2014-ben jártunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnál, hiszen 2014-ben látszott az, hogy most megkezdődik egy hosszú lejtmenet, és a Kárpátaljai Magyarságnak több támogatásra van szüksége, mint a többi határon túli magyar közösségnek, és akkor nyílottak meg azok a szociális programok, amelyek máig működnek és támogatják a Kárpátaljai Magyarság különböző rétegeit. Elsősorban oktatási nevelési támogatásról van szó, amely elér minden olyan gyerekhez és családjához, aki magyar iskolában tanul. Ennek az összegét az elmúlt évben megnövelték, és az idén is megvan hirdetve, és ez működni fog. De támogatásban részesülnek tanárok, kultúrmunkások, orvosok is, működik a gyermekeiktetkezési támogatások is, támogatjuk a nyugdíjasokat, és mindezt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jótékonyság alapítványa végzi, Gulácsi Géza vezetésével kifogástalanul. Őszintén remélem, hogy ez a program folytatódni fog, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy megmaradhassunk és fejlődhessünk. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség emellett ugye az elmúlt évben támogatásokat nyújtott a súlyos betegek számára is, vagy a kormányzat támogatásával több mint 100 embernek, és ez a program az idén is folytatódni fog. Ugyanakkor jogsegélyszolgálatot is működtetünk, hiszen nagyon sok ügyes bajos dolga van most a jelenlegi időkben az embereknek Kárpátalján, és ez a program is folytatódik a jogvédő bizottságnak a támogatásával ebben az évben is. Természetesen az, hogy a EGAEDE gazdaságfejlesztési alapítványnak rendkívül nagy szerepe volt abban, hogy megerősítse Kárpátaljai magyar gazdálkodókat, hatalmas programokat, soha nem látott programokat bonyolítottunk le az elmúlt időszakban, és az alapítvány jelenleg is működik, de jelen körülmények között ugye nem tudunk olyan jelentős programokat lebonyolítani, mint a múltban. Ennek ellenére két vetőbank programot lebonyolítottunk. Minden igénylő nem tudott hozzájutni ez a támogatáshoz, de jelenleg tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy mindenki, aki igényel, megkaphassa azt a támogatást. És kérvényezni fogjuk azt is, hogy a következő évben is legyen támogatása kárpátai magyar gazdálkodóknak. Működik a falu gazdászhálózat az agrárminisztérium támogatásával, és több ezer gazdának nyújtottak szakmai segítséget az elmúlt időszakban. Kulturális titkár Molnár László szervezésében megszerveztük a különböző megemlékezéseket, ünnepeket, színházi előadásokat, azért, mert az élet soha nem állhat meg, és kulturálódni, élvezni a színházi előadásokat, még a háború idején is szükséges. Egy új elemmel bővült a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a alapított dolga, ez pedig a Tiszacsomai Látogatóközpont, amely látogatóközpont jelenleg megnyílott és működik. Múzeum van, lovarda épült. A múlt évben az összes hetedikes gyerek, összes magyar iskolában hetedikes gyerek láthatott ezt a központot. Ezt a hagyományt idén is folytatni fogjuk. És egyébként pedig évközben 3-4 ezer ember látogatja meg a múzeumot, az emlékparkot, és feltöltődik a magyar történelem, a magyar múlt emlékeivel. Kárpátalja újabb fordulóponthoz érkezett. Érdekes az, hogy a történelem folyamán számos ilyen nagy fordulópont volt Kárpátalja történetében, hiszen ötször értünk meg impériumváltást, és azt a tapasztalatot is levonhatjuk ezzel kapcsolatban, hogy minden ilyen fordulópont a lakosság összetételének a megváltozásával is járt. Gondoljuk arra, hogy bejöttek a csehek, kimentek a csehek, bejöttek az oroszok, kimentek az oroszok, és jelenleg is egy ilyen időszak zajlik. Kárpátalja összetétele megváltozni látszik. És itt sincsenek természetesen pontos számok, így különböző számok vannak. Ugye legutóbb a Kárpátalja kormányzó azt mondta, hogy Kárpátaljáról 300 ezer ember költözött át külföldre, és hogy mennyien érkeztek, azt nem tudják pontosan, itt beszéltek 500 ezerről, 300 ezerről, 170 ezerről. Én ezt a 170 ezer számot érzem közeinek, akinek a döntő többsége ugye Ungváron és környékén, illetve a Munkácson telepedett le. Őszintén remélem azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a továbbiakban is el tudja majd látni azt a feladatot, amelyet létrejött, ez pedig a Kárpátaljai Magyarság érdekeinek a képviselete, fejlődésének, megmaradásának a támogatása. Közösen a következőkben is történjen bármi, meg fogjuk tenni a Kárpátaljai Magyarság érdekében mindent, amit kell és amit lehet.
Nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki. Minden
nemrégiben készült el a Remény zarándokai című füzet, melyet a jubileumi év alkalmából készített a Munkácsi Katolikus Egyházmegye. A kiadványt Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsi Püspökség pasztorális titkára mutatta be.
Bizonyára mindenki hallott már arról, hogy ebben az évben jubileumi év van, de hogy ez mit jelent, hogy mivel jár ez az egyházmegyénkben, arról gondolom, hogy sok a kérdés. Most nem kísérelem meg, hogy ezekre a kérdésekre választ adjak, mert készítettünk egy egész füzetet, ami pont ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Az a címe, hogy a Remény zarándokai, hiszen legalább 10 egyházmegyei zarándoklat és sok egyházközségi zarándoklat is lesz ebben az évben, de talán nem is maguk a zarándoklatok a lényeg, hanem hogy mi a saját életünkkel hogyan vagyunk zarándokúton, és mit jelent ez a különleges év a számunkra, milyen lelki gyümölcsei lehetnek ezek, hogyan tudja ez jó értelemben megváltoztatni az életünket. És ez a füzet, a Remény zarándokai ebben tud nekünk sokat segíteni. Azt hiszem, hogy ezen a héten minden egyházközségben ki fogják osztani ezt a füzetet. Minden családnak jut egy adakozók jó voltából, és szeretném ezt egy picit bemutatni, hogy jobban lássuk, hogy mi minden kincs van ebben a füzetben. Miklós püspök előszava után olvashatunk egy összefoglalást arról, hogy mit jelent az, hogy búcsú, milyen gyakran van szent év, mikor kezdődik, végződik, mit jelent az, hogy szent kapu. Sok ilyen érdekes kérdésre választ kaphatunk. Miért nem elég a Szent Jónás, mivel több a búcsú? Miért nevezzük egyáltalán búcsúnak, vagy hogyan van ez kihatással az életünkre? Azután ott vannak a konkrét lépései annak, hogy hogyan nyerhetjük el a szent évi búcsút. Nyerhetnek-e búcsút azok is, akik betegségük vagy időskoruk miatt nem tudnak útra kelni, és hogy ebben a háborús időben mit jelent ez az egész a számunkra. Azután itt van a pápai bulla rövid összefoglalása, és nagyon érdekes, hogy Ferenc pápa, aki már nincsen közöttünk, még így egy búcsú ajándéknak itt hagyta nekünk ennek a bullának a szövegét, amely nagyon szép írás, és egy rövid változatát megtaláljuk itt, ebben a füzetben. Ennek a szent évnek egy nagyon fontos része az, hogy én magam Istenhez hogyan tudok újra közelebb kerülni. Egy ilyen visszatérésről is szól, egy belső zarándokútról, és éppen ezért ennek a füzetnek egy fontos része a felkészülés a bűnbocsánat szentségére. Sokan vagyunk, akik igazán rendszeresen gyónunk, de vajon fejlődik-e a gyónásainknak a szintje? Egyre mélyebbe, vagy pedig évről évre, hónapról hónapra ugyanazt gyónjuk. Illetve nyilván olyanok is vannak, akik már évek vagy évtizedek óta nem gyóntak, és szívesen elolvasnák például, hogy pontosan hogy is van a gyónás menete, mi az, amit meg kell gyónni, hogyan kell rá felkészülni, és erre mind egészen konkrét iránymutatásokat találunk, felkészítő szövegeket, illetve magának a szent gyónásnak a menetét is. Van a füzetben egy nagyon modern lelki tükör is, ami segít azt átgondolnunk, hogy mi az, ami jól megy az életünkben, és mi az, ami kevésbé. Az esti lelki ismeretvizsgálata napnak az áttekintése, illetve az életgyónás is szerepel ebben a kiadványban. Ezek mind olyanok, amiket jól használhatunk arra, hogy a lelki életünk egy kicsit előrébb menjen, ne rekedjen meg valahol. Azután egy elég nagy rész a 9-ed, amit különösen azoknak ajánlunk, akik arra készülnek, hogy elinduljanak valamelyik zarándoklatra, akár egyházmegyei szintű zarándoklatra, akár egyházközségire, hiszen számos zarándoklat lesz ebben az évben pedagógusoknak, rózsafüzértársulatoknak, hitoktatóknak, tanároknak, tehát nagyon sok mindenkit megszólít az egyházmegye, és ez a szent év. És 9 napon keresztül van egy felkészítő imádság az zarándoklatokra. Ugyanakkor, akik valamilyen ok miatt nem tudnak eljönni, vagy akik egyszerűen a saját életük zarándoklat útján szeretnének előbbre haladni, azok számára van egy komoly imádság, ami a teljes életünk átadásáról szól, és egy szabadulásért való ima, amire érdemes több időt szánni, leülni, és az életünk különböző területeit, kapcsolatait végig imádkozni, ami egy gyógyulásért való imával zárul, illetve van egy felajánló ima Jézus szívének, illetve Mária szeplőtelen szívének. Egy nagyon lényeges rész a füzet vége felé, a programok a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében, ahol nem csak azt olvashatjuk el, hogy milyen fajta programok léteznek, mi az a zarándoklat, mi az a lelki gyakorlat, hanem akár egyes embereknek a tanúságtételét is, hogy őt miért érintette meg egy lelki gyakorlat. Milyen fajta lelki gyakorlatok vannak az egyházmegyékben, hiszen sokan vannak, akik azt mondják, hogy én se értem, hogy mi az, hogy lelki gyakorlat, hogyan mennék el valamire, amiről nem is tudom, hogy micsoda. Erről is olvashatunk a füzetben, illetve konkrétan ennek az évnek a programjait is itt találjuk, már időpontokkal, jelentkezési lehetőségekkel, azt is, hogy ezek milyen nyelvű programok lesznek a teljes évre, illetve még a tervezett programokat is megtaláljuk itt. Külön érdeme a kiadványnak, hogy jó néhány QR kódot találhatunk benne, ahol különböző keresztutakat, lelki tükröket láthatunk, hogyha ezekre rámegyünk, oda visz minket az egyházmegye weboldalára, és ott további hasznos dolgokat láthatunk. Azt hiszem, hogy most már nagyon sokan tudják használni az okostelefonjukkal a QR kódok programot is. És végül a belső oldalon a Szent Évnek a himnuszát találhatjuk meg Kottával együtt. Az egység imája van a hátsó címlapon, és azt reméljük, hogy ez a füzet sokat tud abban segíteni, hogy megértsük, hogy miről szól ez a jubileumi év, és ugyanakkor nem csak, hogy megértsük, hanem hogy valóban elinduljunk a saját utunkon, a saját életünknek az arándok útján, egy picit tovább haladjunk, mélyüljön a lelki életünk. Ezeket a füzeteket, hogyha maradnak belőle, szabad példányok, el lehet küldeni akár azoknak is, akik most nincsenek Kárpátalján, de lélekben hozzánk tartoznak. Legyen nekik is valami olyan a kezükben, ami ide köti őket. Imádkozzunk azért, hogy ebben az évben ne csak eseményeken vegyünk részt, ne csak halljunk a jubileum eseményeiről, hanem hogy Isten valóban jobban meg tudja érinteni a szívünket, és ezen a zarándok úton, ami a reménynek a zarándoklata, közelebb kerüljünk az Isten országához.
Kedves hallgatóink! Elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben áttekintettük a kárpátaljai magyarság jelenével kapcsolatos kérdéseket, és foglalkoztunk még a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye legújabb kiadványával is. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.